Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematika tanára, a Jettel Prosuli szakmai vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok. Megkezdődött a tanév, a miniszterelnök és az oktatási miniszter is mondott egy beszédet ugyanazon a helyen. Ebből megtudtuk, hogy egyik se szerette a tanévnyitókat. A miniszterelnök azt is megígérte, hogy legközelebb majd a szónokló felnőttek állnak a napon, a gyerekek meg az árnyékban. De ami ennél sokkal fontosabb, az oktatási miniszter azt mondta, hogy az iskola a kreativitás tere lesz a diáknak és a tanárnak egyaránt. A miniszterelnök meg konkrétan kérdezésre bújtogatta a diákokat, hogyha valami nem stimmel, akkor nyugodtan kérdezzenek. Fantasztikus változásokat jelentettek be a gyakorlatban, bármit ebből éreznek, vagy kíváncsian várnak.
Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát először is ugye még nagyon sokat nem érezhetünk, hiszen a legtöbben túl vagyunk ma szeptember 1-én, ugye egy tanévnyitón, és hogy most ki állt az árnyékba, vagy ki a napon, ugye ez egy iskolája válogatja, hogy ez hogyan sikerült kialakítani, hogyan sikerült megoldani. Én azt gondolom, hogy az az irány, hogy a diákok kérdeznek, ez egy nagyon jó irány, de szerintem a legtöbb olyan pedagógus, aki azért van a pályán, mert ezt a hivatásának tekintést szereti csinálni, abszolút bíztatta eddig is a gyerekeket a kérdezésre. Az egy másik kérdés, hogy maga a rendszeren, az oktatás, nem szeretek oktatási rendszerekről beszélni, mert hogy azt gondolom, az oktatás egy személyre szabott dolog, de a rendszer lehetővé teszi azt, hogy valaki kérdezés nélkül, tulajdonképpen csendbe kuksolva, végig csinálja a 12 évet, és utána kapjon egy érettségit, ott azért a szóbelin illik megszólalni.
A tanárok fel vannak készülve az ön meglátása szerint arra, hogy a gyerekek, ha komolyan veszik a változásokat, akkor elkezdenek majd kérdezgetni, azért furákat tudnak kérdezni, nyilván látott már ilyet. Akarnak majd válaszolni?
Szerintem akarnak válaszolni, de föl kell készülni erre, hogy ahogyan ez elhangzott. Az a biztonság, ami azelőtt volt, amikor ugye bementem az órámra, én matek szakosként, és azt mondtam, hogy a 13. oldal 8-as feladatát csináljuk meg, és mivel megcsináltam előtte már 13 alkalommal, fejből tudom, hogy a 13. oldal 8-as feladatának mi a megoldása, ez a biztonság, ebben az esetben eltűnik. De ahhoz, hogy a gyerekek egyébként olyat kérdezzenek, amivel engem kellemetlen helyzetbe hoznak, az egy olyan ideális helyzetet szül, amikor a gyerek fölkészül, és olyan kérdései vannak, amivel engem tényleg esetleg egy olyan matematikai problémát hoz be, amire nem tudom csípőből a választ. Ez szerintem egy elképesztően jó helyzet, és én ennek nagyon örülnék, hogyha ilyen problémákkal küzdenénk, közösen tudnánk gondolkodni a diákokkal, és a diák nem csak egy befogadó fél lenne.
Bocsánat, de van erre idő? Van mondjuk egy 20 fős osztályban 2 gyerek, akinek eszébe jutnak ilyen kérdések. Azok fantasztikusat fognak beszélgetni a tanárral, ha a tanár erre képes. De a maradék 18 mit fog addig csinálni?
Hát itt jön be ugye a differenciálásnak a kérdése is, és ez ugye, ahogyan itt ugye a kérdések mögötti kérdés, valóban ez a tanárok részéről egy óriási erőfeszítés, egy óriási erőforrás igény, hogy innentől kezdve ő a diákjaival individuálisan tudjon foglalkozni. És valóban, hogyha van 2 gyerek, aki nagyon érdeklődő, és van még mellette 18-20 valamennyi, amelyik pedig kevésbé érdeklődő, akkor egyébként a kevésbé érdeklődő gyerekek még majd nyomni is fogják azt a kettőt, hogy csak tessék, kérdezzetek, hát addig nem tanulunk, mert hogy ugye a többi ezt úgy fogja megélni, hogy a 2 érdeklődő borondnak a kérdésére válaszol a tanár, és akkor ez nem az, amivel nekünk majd foglalkoznunk kell az órán, ebből nem lesz házi feladat, ez tök jó, ez egy ideális állapot. Ez viszont egy fontos tanári feladat lesz ezt kezelni tudni, és ez akármit is csinálunk, ez egy óriási kihívás, de azt gondolom, hogy ez nem egy új szituáció. Tehát ez a helyzet, ez eddig is jelen volt nagyon sok iskolában, nagyon sok osztályban. Az, hogyha ez egy trendi tud válni, és a diákok drive-olni, hajtani tudják az oktatásba azt, hogy olyan dolgok is bekerüljenek, ami őket érdekli, ez egy nagyon jó irány tudna adni.
Ugye nagyon más az alsó meg a felső tagozat. Alsó tagozatban még ilyen tanóra rövidítéssel, házi feladat csökkentéssel, élmény alapú tanulással, legalábbis ilyen szakmai javaslatokat tett a minisztérium, de ez felsőben, amikor ott kezdenek élesedni a dolgok, meg jön a felvételi, akkor ilyeneket lehet csinálni?
Szerintem mindig lehet csinálni, de mindig ez egy izgalmas kérdés, hogy mire készülünk. Tehát a 8. osztály első fél évében jó eséllyel viszonylag kevesebb játék lesz, lévén ott a felvételi, de a 8. évfolyamnak a 2. fél éve meg abszolút ideális terem mindenféle játéknak, hiszen akkor már ugye ez a teher lejött a diákok válláról, és már nem a felvételire fognak készülni. És mindig meg kell találni azt, szerintem ez a kulcsa a dolognak, hogy mi a célom, mit miért csinálok. A digitális oktatás, a játék, a kooperatív módszerek, a differenciálás, minden, ezek nagyon szép ilyen bűv szavak az oktatásban, amiket be lehet hozni. Valamelyik éppen trendi, valamelyik éppen nem. De nem azért viszünk be digitális eszközöket az oktatásban, mert ettől digitális lesz, nem azért fogunk kooperatívan tanulni, mert ez most divat, hanem azért, mert az adott osztályba, vagy az adott tananyagnak ez hasznos, ettől jobban fogja érteni a gyerek, ettől jobban involválódik, jobban részese lesz ennek a dolognak, hogyha ő saját maga kipróbálja. És ezek a dolgok, ezeket a módszereket valóban a cél felé fogom felsórakoztatni, akkor egy játék is tud nagyon hasznos lenni, és tud abba az irányba vinni, hogy a gyerekek hatékonyabban tudják megtanulni ezt az adott tananyagot. És ekkor már nem feszít annyira az az idő, ami egyébként mondjuk ott van, hogy érettségi lesz, felvételi lesz, bármi lesz, mert úgy tudom, hogy éppen az adott pillanatban fáradtak, 7. órán van, akkor ma játékosan tanulunk, és lehet, hogy az a játékos tanulás, mert éppen akkor előtte írtak 3 témazáró dolgozatot, sokkal hatékonyabb lesz, mint hogyha én most leültetném őket, és íratnék még egy röbb dolgozatot, vagy bármi olyat csinálnék, amivel nem fejlődnek.
Az világos, hogy miből fognak tanulni a gyerekek? Eddig ugye kötött volt a tankönyvpiac egy ideje, most meg megint úgy tűnik, hogy szabad lesz a tankönyvpiac, vagyis meg fognak jelenni új és új kiadványok. Azt ilyenkor ki dönti el, hogy melyiket vegye meg a szülő? Az adott pedagógus, tanár?
Hát az adott tanár, ugye az iskola is előírhatja, tehát van erre lehetőség, de igazából...
Bocsánat, a kérdésem lényeg az, hogy egyáltalán számít-e, hogy melyik könyvből dolgozunk?
Abszolút egyre jár az agyunk ebben. A tankönyv, mint olyan, az egy nagyon jó kapaszkodó volt, azt gondolom, a 20. században, még a 21. század elején is. Itt mindig a 20. század szülöttjei, mindig így a 21. századról, mint a jövőről beszélünk, és nem gondolunk bele, hogy akik ugye a 21. században születtek, ők már munkaerőpiacon vannak. Szóval, hogy azt lássuk, hogy a tankönyvek nem feltétlenül az egyetlen dolog, amit tudunk használni az oktatásba. Ma már annyi digitális tartalom van, annyi olyan irány van, kiegészítők, és nem mellesleg azt gondolom, hogy ahogyan erről beszéltünk, a tanulás akkor a legjobb, hogyha a személyre szabott, és egy tankönyv az csak egy irányt, egy iránymutatást tud megadni. Ettől eltérek, akkor egyébként is kikacsintok, vagy kikacsintottam eddig is egy tankönyvnek a rigorózus menetrendjéből, úgyhogy nem gondolom, hogy a tankönyvnek kell meghatározni, viszont a tankönyv egy nagyon jó mankó lehet a tanár kezében, meg a diáknál is. Ha nem érti, ami történik az órán, akkor a tankönyv az egy olyan ellenőrzött forrás, amihez vissza tud ő nyúlni, és azt tudja mondani, hogy úgy készülök a dolgozatra, hogy akkor van hova nyúljak. Ugye nagyon jól tudjuk, megkérdezheti természetesen a szomszédot, vagy az AI-t is, vagy
bárkit. A ChatGPT-t fogja megkérdezni.
Pontosan, csak ott viszont már nincs meg az az ellenőrzött forrásanyag, amiből dolgozik, és ilyenkor ugye bekerülhetnek olyan dolgok a válaszba, úgymond ugye halucinál a mesterséges intelligencia, amiből aztán nem biztos, hogy ez a dolgozat annyira jól sikerül.
De az egy felszabadító segítség, hogy igazából bármit használhatok. Megkérdezhetem valamelyik mesterséges intelligencia ügynököt, behívhatom a vízkörforgásánál a National Geographic-nak valamelyik filmjét, megnézhetem a tankönyvet. Régen meg egy darab tankönyv volt, az volt a biztos forrás. Vagy inkább egy frusztráló érzés, hogy igazából nem tudom, hogy hova nyúljak, mert annyi lehetőségem van.
Tanár vagy diák oldalról?
Diák oldalról.
Diák oldalon szerintem ez nem feltétlenül kell, hogy frusztráló legyen, mert hogy itt jön be ugye a tanár, aki azt mondja, hogy ezt a tankönyvet vegyétek elő, vagy ezt a tankönyvet vegyétek meg, és e szerint fogunk haladni. Lehet, hogy az órán nem fogjuk mindig elővenni a dolgot, de hogyha te szeretnél egyébként mondjuk otthon tanulni, vagy szeretnél utánézni a dolgoknak, akkor itt van. Tehát a tanár tud adni egy ilyen jellegű biztonságot a diáknak. Az egy másik kérdés, hogy a diák szempontjából melyik lesz majd a választása, hogy bepötyögöm a ChatGPT-nek a dolgot, vagy ténylegesen megkeresem, hogy hova tettem el azt a tankönyvet, megkeresem abba a megfelelő oldalszámot, és elkezdem elolvasni, hogy most akkor ez itt hol van benne, vagy hol található. Tehát, hogy itt azért a diák oldalát, hogyha megnézzük, akkor sokszor azért hajlamosak az egyszerűbb, kényelmesebb felé eltolódni.
Jobb lett a megértés színvonala ön szerint a diákok fejében, amióta nem csak egy szövegből tudjuk elolvasni, hogy mit tudom én, hogyan működik egy atom erőmű, egy reaktor, hanem videókat tudok megnézni, amikor egyet beröffentenek. Vannak ilyen videók. Vagy olyan ábrákat, olyan animációkat tudok megnézni, ahol részletesen elmagyarázzák, hogy hogy működik. Ez jobban értjük, ha többet látunk belőle?
Is-is. Azért nehéz erre egyértelmű igent mondani, mert hogy egyik oldalon igen, hiszen olyan dolgokat tudok megnézni, és olyan dolgokban tud segíteni ez, amit azelőtt nem. Tehát, hogyha mondjuk egy mikroszkóp segítségével meg tudtam nézni tényleg nagyon pici dolgokat, azelőtt meg csak el kellett higgyem, hogy ezek a dolgok, ezek ott úgy vannak, és úgy mozognak azok a sejtek például. Ez most ugye egy bizonyosságot is adhat a diáknak. Másik oldalon meg egész egyszerűen elkényelmesedünk, és nagyon sokszor az a kényszer, hogy én belegondoljak a dologba.
Ez volt a csel a kérdésben, az hogy a képzelet.
Az utána járás, az elképzelés, ezek viszont ezáltal eltunyulnak sajnos. Tehát sajnos minden újítás, minden lépéssel azt kell látni, valamit elveszítünk, és valamit megnyerünk. És azt kell mérlegelnünk, hogy ez, amit elveszítünk, az mekkora veszteség szemben azzal, amit megnyerünk. Hogyha azt nézem, én ide most a stúdióba egy autóval érkeztem. Ha nem lenne autó, akkor ma nem a tanévnyitón lettem volna reggel, hanem elkezdtem volna jó tempóba sétálni befele a stúdióba, hogy most így beérkezzek itt késő délutánra. De az autó segít abba. Viszont ugye ezáltal mi történik? Velem is, meg a lakosság jelentős részével sokkal kevesebbet gyaloglunk, sokkal kevesebbet sétálunk. Kevesebb mozgás van, akkor innentől kezdve az lehet, hogy az egészségünkre káros. Tehát itt is csak egy egyszerű dolog, amit mindenki a mindennapjai során használ. Látszik az, hogy ennek is vannak előnyei, meg vannak hátrányai.
Vannak módszerek arra, hogy a diák képzeletét, intuícióját valahogy edzésbe tartsák? Hogyha most mindent meg tudunk nézni, legalább a matematika ilyen, azt mondjuk nehéz folyamatábrával meg videósítani, ott el kell képzelni valamit, nem?
Hát a matematika mindenképpen ilyen, úgyhogy erről nagyon sokat tudnánk beszélni. Nem tudom, hogy a hallgatóság most mennyire szeretne a matematika mélyebb bugyraiba belemászni, de pont ezek az absztrakt területek nagyon-nagyon sokat segítenek abba, és amikor fölmerül az a kérdés, hogy miért tanulunk matematikát, hol fogom én használni azt, hogy Pitagorasz tétel, és a többi, ugye hány ilyen közösségi média bejegyzés van, hogy ma is eltelt egy nap, és nem használtam a Pitagorasz tételt, meg hasonlók.
Én körkerületének számítását a medencetakaró készítésénél például használtam. Nagyon jó jött, mert tudtam, hogy mekkorát kell venni.
Ennek nagyon-nagyon örülök. De hogy lássuk tisztán, a matematika és a matematikai gondolkodás nem feltétlenül mindig kézzel fogható és azonnal használható dolgot ad, hanem a matematika pont egy olyan terület, ami gondolkodni tanít meg. Arra tanít meg, hogy adott egy probléma, és ennek a problémának járjuk körbe minden aspektusát, használjuk-e közben a képzeletünket is, és miközben körbejárjuk a problémát, aközben találjuk meg, hogy mi a legjobb, mi a legideálisabb megoldás erre. És ami nagyon-nagyon jó a matematikában, hogy nincs feltétlenül csak egy megoldás, hanem sokféle módon lehet oda jutni. Sőt, meg lehet ismerni akár egy másik társunknak a megoldását, aki teljesen másképpen jutott el, akár ugyanarra a megoldásra.
Vannak például a matek tanárok erre készülve az iskolákban, hogy lesz mindig egy gyerek, aki másik úton jut el oda? És akkor ezt végig kell gondolni, és nem lehet neki azt mondani, hogy ez rossz.
Ha rossz a megoldás, akkor lehet rossz, azt mondani, és sőt, meg is kell mondani. Ezt azért fontos erről beszélni, mert lassan tényleg annyira PC módon kezelünk dolgokat, hogy ha valami rossz...
GPT mindenkire rá igen. Vagy. Igazad van, persze, bocsánat.
Természetesen, és ez egy óriási probléma, erről most még lehetne hosszan beszélni. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül van mindenki erre fölkészülve. És erre készülni kell, de erre treníroznunk kell a gyerekeinket is, hogy ide eljussunk. Tehát egy közös tanulásba kell belevágnunk. A diákjainkat is meg kell tanítani kérdezni, meg kell tanítani jól kérdezni, meg kell tanulniuk merni elindulni egy saját útvonalon, és föltenni a kérdéseket, hogy itt, ha itt esetleg elakadnak, és ezzel párhuzamosan tanárként is képezni kell magunkat, képezni kell a kollégákat arra, hogy ha ilyen helyzettel szembesülünk, akkor ne essünk kétségbe. Nem feltétlenül rossz az, hogyha a gyerek valamit másképpen közelített meg, másképpen oldott meg. Nézzük meg, számoljuk ki, ellenőrizzük le, és nem baj az, amikor tanárként nem tudok csípőből egyből válaszolni. Mert ez szokott ilyenkor a probléma lenne, hogy most akkor úgy bizony, hát akkor mit fog gondolni rólam a diák? Azt fogja gondolni a diák, hogy a tanár is gondolkozik. És ez nem rossz.
Vannak az államtitkárságnak alsó tagozatra szóló javaslatai olyanok, mint hogy rugalmas iskolakezdés, reggel érkezés után ráhangoló beszélgetés a gyerekkel. Csupa olyan dolog, amit a nem állami iskolákban valószínűleg, amióta azok léteznek, csinálnak. Az állami iskolákban ezek mind-mind melós dolgok. Vajon akarják ezt majd csinálni a tanárok?
Szerintem onnan kell indulni, hogy az alsó tagozat az egy nagyon különleges hely az oktatásban. Az alsó tagozat az ugye a legtöbb helyen az úgy néz ki, hogy van egy tanítónő, tanító bácsi, aki megkapja a gyermekeket, és 1-től 4-ig végviszi. Anyjuk helyett anyjuk, apjuk helyett apjuk, és szerintem a tanítók többsége az azért választotta ezt a hivatást, mert a diákokért van ott. És én akit ismerek tanítót, a legtöbbet igazából nagyon kevéssé szokta zavarni, hogy most éppen, hogy ő mesét olvas a gyerekeknek, hogy kicsöngettek, vagy nem csöngettek ki, mert be fogja fejezni azt a mesét, a gyerekek meg örömmel fogják hallgatni. És hogyha éppen azt látja a gyermekeken, hogy ők elfáradnak, akkor meg fog tartani nekik valami olyan dolgot, amivel kicsit felfrissülnek. Szerintem az alsó tagozat az egy tényleg egy különleges helye az oktatásnak, és ott azt gondolom, hogy a tanítók elképesztően jó munkát végeznek.
Nekik fel kell készíteniük az ugrásra a felső tagozatba a gyerekeket?
Itt jön be
mindenkit?
Hát mindenkit, lévén iskola kötelesek, és menniük kell tovább. De hát szerintem az egész oktatási rendszerünkben a legnagyobb sok és a legnagyobb váltás az a negyedik osztályból az ötödik osztályba lépés. Tehát amikor felső tagozatba lépnek a diákok, amikor eltűnik az a biztonság, aki mindig ott van velem, és mindig vigyáz rám, és
fordulhatok hozzá. Vándorolni kell egész nap mindenhová.
Vége annak a biztonságnak, amit az osztályterem adott. Tehát, hogy nagyon sok minden egész egyszerűen eltűnik a diákok életéből, és ráadásul itt fölmerül, vagy bejön az a pont, amiről ki kell mondjuk, ha a tanítónéni, tanítóbácsit szerettük, nem biztos, hogy minden szaktanárt szeretni fogunk. És ez egész egyszerűen ez egy emberi dolog, de ezzel együtt kell tudnunk létezni, és ez egy óriási váltás a felsőben. És nem mindegyik tanárunk fog ugyanolyan stílusban tanítani, nem mindegyik fog ugyanúgy követelni. Tehát ezekhez is mind-mind idomulni kell, és ezeket is tudni kell, nem csak az van, hogy bejön új tantárgyként a nem tudom, a földrajz, a környezetismeret helyett, bocsánat, hogyha nem így van, hanem az, hogy az adott tanár egészen másként fog követelni, az egyiknél, hogy visszatérjünk az eredeti kérdés felvetéshez, lehet kérdezni, a másik azt mondja, hogy csak akkor lehet kérdezni, ha a harmadik az azt fogja mondani, hogy minden óra elején röbb dolgozatot írő gyerek, és itt tovább ezek mind-mind olyan dolgok, amit egyszer csak 8-10 területen kell egy ötödikesnek alkalmazkodni az új helyzethez, és ez bizony óriási kihívás.
Számít arra, hogy a most bejelentett nagy változások után egyéb változások is lesznek, például a 4-osztályos, 8-osztályos, 6-osztályos, ennek a nagyon furcsa, több típusú rendszerből összeálló magyar oktatási rendszernek a visszaegységesítése, vagy ez már így marad, amiben azért elég nehéz eligazodni egy kezdőszülőnek?
Ebben teljesen egyetértünk, hogy nehéz most eligazodni. Ugye, ha itt változás lesz ebben, akkor is a változás az felmenő rendszerben tud meglenni.
Tehát nem megszüntetéssel, hanem egy
aki most történetesen egy 6-osztályos gimnáziumban van, akkor ő egy más tanmenet szerint tanul a 7. osztályba, mint egy általános iskola 7. osztályba lévő. Sőt, egy 8-osztályos gimnáziumba járó diák 7. osztályban megint csak más tanul. Ezeket, és most csak ugye ne a 7. osztályt nézzük, mondjuk a 8. osztályt, ami talán még izgalmasabb, lévén egy 8-osztályos általános iskolába járó 8-os éppen felvételire készül, a 8-osztályos gimnáziumban, meg a 6-osztályos gimnáziumban, meg már szépen beélte magát, és ott van, és éli a gimnazista életét. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz, vagy nem is lehet így egy huszárvágással egységesíteni. Az, hogy aztán utána felmenő rendszerben lesz-e itt bármi változás, ez egy izgalmas kérdés. De például a tehetséggondozás tekintetében, hogyha azt nézem, hogy a matematika területéről beszélünk, a specmat tagozatok, ezek mind 6-osztályos formációban működnek ismereteim szerint, és ott például nagyon fontos az, hogy a fiatal tehetségeket már ilyen fiatalon el tudják érni, meg tudják szólítani, és onnantól kezdve van 6 év arra, hogy velük együtt tudjanak dolgozni, hogy egy egészen speciális tanmenet szerint. Másik oldalon pedig, ha már így a továbbtanulás vagy a középfokú felvételi témáját is így érintjük, ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha most megnézzük, valóban ugye nehéz eligazodni, de hogy írhatnak a diákok 4., 6., meg 8. felvételit. Ugye aki 8. ír felvételit, annak ez az utolsó lövése, mert ezzel fel kell, hogy vegyék a végén, mert különben bajban lesz. És emiatt jelenleg igazából felvételi szituációba kerülni, felkészülni a felvételire úgy tudnak a diákok, hogyha megírják akár 4., de ott nagyon kevesen szokták, de a 6. felvételit, hogyha megírják, akkor kapnak egy visszajelzést, hogy ők most hogy állnak. Tehát ez egy jó próba. Ha ezt bármi módon eltörlik, vagy átmozgatják, vagy bármi történik, én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne az, és ez megint egy ilyen kétélű dolog, de nagyon jó lenne az, hogyha a diákoknak ugye akár több esélyük is lenne, hiszen aki mondjuk egyszer felvételizhet csak, és ezen az egy felvételén múlik az ő továbbtanulása, ha aznap rossz napja van, ha aznap bár fáj a feje, és a többi, és emiatt alul teljesít, akkor ugye ezen a továbbtanulása múlik, ami nem túl szerencsés.
Még mindig az évnyitónál tartunk, mert az van most. Az államtitkár azt mondta, illetve a miniszter azt mondta, hogy van 3 szakmai elve, amiben benne van az adat vezéreltség, tehát hogy mérni kell, meg a részvételiség. De közben a mérési pontok számát, meg azok gyakoriságát úgy tűnik, hogy csökkenteni fogják. Ez hogy jön ki? Hogy értelmezik?
Én egy kicsit inkább másik megközelítést, vagy mást vinnék be. Szerintem nem is ez az izgalmas, hanem az, hogy mérünk. Tehát, hogyha most a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor ugye kompetenciamérések vannak az oktatásban, És azt kell megnézni, hogy ezek a kompetenciamérések hogy történnek. A kompetenciamérésekre vannak azok az iskolák, akik tudatosan készítik a diákjaikat, rákészülnek, a lehető legjobb eredményt hozzák ki magukból, és innentől kezdve ők elég jó kompetencia eredményekkel fognak megjelenni a rendszerbe. Vannak azok az iskolák, akik nem teszik meg mondjuk ezt az előzetes felkészítést. Itt a diákok megérkeznek, fölteszik a kérdést, hogy jegyet kapunk rá. A tanár azt mondja, hogy hát nem. Akkor innen jó, hát akkor ez engem nem érdekel, és aki ezzel mentalitással megy neki, nem ugyanazt az eredményt fogja produkálni, mint aki meg ezt nagyon komolyan veszi. Tehát, hogy ami a jelenlegi ilyen mérési pontokat, és itt most nem is a gyakoriság, hanem a minősége az, ami ennek szerintem nagyon fontos, hogy valami módon ezt úgy kellene ezeket a méréseket csinálni, hogy egységesen vegyék komolyan ezt a diákok, mert akkor valóban olyan eredmények tudnak születni, amik megmutatják azt, hogy mi zajlik abba az évfolyamba, abba az iskolába, és aztán utána mehetünk akár országos szintre.
Tehát mindenki tegye oda magát, hogy egy pontos adatot lehessen látni arról, hogy ki hol tart, amikor a legjobban teljesít.
Pontosan, mert hogy, tehát, hogy ne, se egyik irányba se torzítsuk ezt a dolgot. Tehát akik nem olyan jók, azokat ne trenírozzuk kompetenciamérések írására. Aki meg eddig nem vette komolyan ezeket a dolgokat, és bőven alul teljesített, őt meg próbáljuk motiválni, hogy a megfelelő szintjén teljesítsen. Tehát ez lenne a jó, hogyha a kompetencia mérések, vagy nevezzük ezt bárminek, tehát hogy ezek a mérések, ezek valóban a diáknak a tudását, és ezáltal az iskola teljesítését tudnák mérni. Nem vagyok mérési szakember, vannak gondolataim, hogy mit lehetne csinálni, de hogy ezen kellene szerintem elsősorban változtatni.
A tanulói terhelés csökkentés ígéretét már sokszor megfogalmazták. Ez vajon a szülők óhajával egyezni fog? Van a szülőknek egy nagyon jelentős csoportja, aki már oviban tudja, hogy a gyerekből mi lesz, és tudja, hogy ehhez kell a cselló mellett még a heti 4 külön óra, némi lovaglás, meg esetleg a kínai és orosz nyelvek elsajátítása az angol mellett. Tehát hogy fogják azt érzni, hogy nincs házi feladatod, fiam? Mi az, hogy nincs házi feladatod?
Itt mindig azt kell látni, hogy szülői oldal, tehát az oktatás három tényezőből áll, lépjünk vissza egyet. Ugye a tanár, diák és a szülő. És nagyon sokszor ebből csak kettőt veszünk észre. Szülőként is magunkat nem nézzük, hanem csak a tanárt meg a diákot nézzük, tehát hogy ezt a hármat, ezt egy egységben kell tudni kezelni. És akkor, amikor változtatunk valamit, akkor mind a három szereplőt edukálnunk kell. És mind a három szereplőt föl kell erre készíteni. És hogyha mindenki föl van készítve erre, és látja és érti ennek az egésznek a célját, érti azt, hogy mit miért csinálunk, akkor meg lehet csinálni ezeket a változásokat. Abban az esetben, hogyha ha itt valamelyik tényező kiesik ebből, akkor az említett lázadás és problémázás, értetlenkedés lesz ebből a dologból.
Szülői van, egy iskolán belül két osztály között is van ilyen rivalizálás, hogy azokat hajtják, mint az ökröket, ti meg nem csináltok semmit, és fordítva.
Ez mindig megvan. De a szülői oldal, még visszatérve, a szülői oldalnak ugye a legnagyobb problémája, meg mindenkinek ez a legnagyobb problémája, hogy mivel ült már iskola padba, ezért tudja, ért hogy hozzá. Az oktatás hogy van, és ért hozzá, igen. És mindenki abból indul ki, hogy oké, lehet, hogy nem volt jó, ami velem történt, de mi megtanultuk, de mi eljutottunk ide.
Mi is emberek lettünk, és pedig kaptunk innen, két pofont.
És innentől kezdve, akkor az, amit kipróbáltam, de lehet, hogy nem volt jó, de kipróbáltam, és végül is eredményre vezetett, azt akkor azt mondom, és ehhez próbálok ragaszkodni, hogy ez így akkor rendben van. Ez probléma, ezért fontos az, hogy megtanítsuk a szülőt is arra, hogy amikor itt változtatunk valamin, amikor valami másképp történik, akkor azt miért csináljuk. És az a szülő, aki szeretne foglalkozni a gyermeke jövőjével, akinek fontos az, hogy a gyermeke nem azért jár iskolában, mert 8-tól 2-ig fűtés van, hanem azért jár iskolában, mert ott megtanul valamit, és okosabb lesz azzal, hogy bent töltött ennyi időt, mint amikor egyébként bevittem reggel, annak a szülőnek fontos lesz az, hogy oké, akkor itt most valami olyan dolgot vezettek be, ami az én gyerekemnek jó lesz.
De azt meg lehet magyarázni a szülőnek, hogy mi a jó a gyerekének, hogyha belőle specialistát képezzünk, mert kipuhatoltuk a munkaerőpiac 8 év múlva esedékes állapotát, és neki ott lesz állása, vagy generalistát képezzünk, hogy a lehető legkésőbb kelljen eldöntenie, hogy mi akar lenni, de legyen annyi tudása, hogy akkor azt még el tudja dönteni. Melyiket akarják?
A szülő alapvetően szerintem a legjobbat akarja a gyermekének, hiszen ezért áll így az egészhez hozzá. De mindenki a saját kis burkában él, és a saját burkában látja a világot. És ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy mi történik. Az, hogy valaki a jogászként tevékenykedik, és a gyermekét szeretné, hogy jogra menjen, ez tök jó. Ha a gyerek is ezt szeretné, akkor valószínűleg egyébként ő nagyon jól fogja tudni, hogy mire van szüksége a gyermekének, hiszen ő már ezen a pályán tevékenykedik x éve, pontosan tudja, mi zajlik ott, és akkor tényleg tisztában van vele. De nagyon sok esetben a gyermekek nem azt a hivatást választják, vagy lehet, hogy a szülő azt szeretné, de a gyermek nem biztos, hogy azt szeretné folytatni, amit a szülő végzett. Ebben az esetben a szülő általában nem is tudja pontosan, hogy mire kell felkészíteni. Ilyenkor hagyni kell, hogy az iskola ebben segítséget nyújtson. És az iskola alapvetően egy általános tudást tud adni természetesen a gyermeknek, hiszen nem fog tudni minden gyermeknek személyre szabott ismereteket adni, de itt jön be a technológia használata, itt jön be nagyon sok olyan faktor, amivel el tudunk indulni abba az irányba, hogy a gyermekeinket segítsük, akár egy specializációban is.
Elfogadják a szülők, hogyha az iskola fölfedez valamit a gyermekben? Azt mondja a tanár, hogy elképesztően tehetségesen rajzol. Fantasztikus érzéke van valamihez. A szülő nem azt akarta, mert ő azt akarta, hogy könyvelő legyen.
Szerintem, hogyha valami jót fedez fel az iskola, akkor azt elfogadják. Az iskola azzal a visszajelzésre érkezik, hogy a gyermek diszkalkuliás, diszlexiás, vagy bármi egyéb, és vizsgálhatassa ki, azt nem biztos, hogy el fogja fogadni a szülő, de itt is nagyon fontos a párbeszéd. Nagyon fontos az, hogy itt nem azt mondom, hogy ha éppen mondjuk nem jó dolgot fedezek fel a gyermekkel kapcsolatban, nem azt mondom, hogy a gyermek ostoba és használhatatlan, hanem azt mondom, hogy van itt egy olyan probléma, amit így lehetne kezelni, és így lehetne könnyebb a gyermeknek, így tudna egyszerűbben, hatékonyabban haladni. Tehát nagyon fontos ez, hogy ezt az információt is mindig hogy közöljük. Itt is, hogyha azt látom, hogy egy gyermek nagyon erősen valamilyen irányba van tolva a szülők által, de közben meg látom más területen, hogy tehetséges, itt is először a gyermeket is meg kell kérdezni, hogy oké, látom, hogy ügyesen rajzolsz, akarsz te ezzel valamit kezdeni, vagy ez csak egy kellemes hobbi, amivel éppenséggel elütöd az üres óráidat.
Milyen állapotban van a tanári kar tekintélye? Mert erről is beszélt, a miniszter is beszélt, a miniszterelnök is beszélt. Elfogadják a szülők, ha már a gyereküket egész napra rábízzák, lassan több időt töltenek az iskolában, mint otthon, ébren.
Ez így van, ez egy nehéz küzdelem, mert hogy ahogyan ugye ezt már beszéltünk róla, a szülő nagyon sokszor szintén szakértője az oktatásnak, és amikor mondjuk egy szülő értekezleten sok szakértő jelenik meg szemben az egy gyakorló tanárral, akkor ez egy elég kemény küzdelem, vagy küzdelmes helyzetet tud kialakítani. De hogy a tréfát félretegyük, én azt gondolom, hogy a szülőknek ez egy tanulási görbe. Nem csak a gyerek jár iskolába, hanem szülőként mi is tanulunk a gyerekkel. És nem csak együtt tanuljuk meg a betűket kanyarítani alsó tagozaton, hanem együtt tanulunk meg alkalmazkodni, és valami módon meg fogunk tanulni alkalmazkodni az oktatáshoz. Ez lehet egy gyötrelmes dolog, amikor folyamatos küzdelmek és harcok vannak, vagy lehet ez egy egységes frontba rendeződés, amikor az oktatás három tényezője ugyanazt a célt akarja. Mert számtalanszor találkozom azzal, most már az utóbbi időben ritkábban, de korábban rengeteg, szóval amikor bejön hozzám fogadóra egy órára egy szülő, és ezt mondja, hogy a tanár úr, hát én is hülye voltam matekból, mit vár a gyerektől? Hát mondjuk azt várnám, hogy ne ezt mondja a gyereknek, és azt várnám, hogy egységesen megpróbáljuk megnézni, hogy meddig tudjuk eltolni azt a gyermeket együtt. Hogyha ön is partnerként ott van, és segít abba, hogy a gyerek tanuljon, én is ebbe az irányba próbálom őt tolni, és akkor utána a gyerek is, hogyha tanul, mert nem azt kapja, hogy ja, neked engedd el, te ezt úgyse fogod sose megtanulni, hát én se értettem, hanem azt kapja, hogy figyelj, tanulja, tanár abban próbál neked segíteni, hogy jól menjen, akkor ez a hármas fogat, ez el tud indulni.
Mennyi idő alatt égen 3 köbméter bükva? Törődjön velem, az én gyerekem. Vannak még szülői munkaközösségek, meg iskolaszékek, akikkel testületileg lehet valamit kezdeni, vagy most már csak egyéni szülők vannak a saját ambíciójuktól fűtve?
Vannak szülői munkaközösségek, itt ez iskolája válogatja, hogy ez mekkora autoritás, mekkora lehetőség, miben szólhatnak bele. Ugye ez az iskolánként változó dolog.
De ez most úgy tűnik, hogy egy csomó minden visszakerül az iskolaigazgatók hatáskörébe. Ezzel akarnak élni? Felelősség is visszajön vele nyilvánvalóan
hatáskörökkel. Erről egy iskolaigazgatót kell megkérdezni, de én azt gondolom, hogy az iskolaigazgatók azért igazgatják az iskolájukat, mert a legjobbat szeretnék neki, és hogyha ebbe több lehetőséget kapnak, hogy hogyan lesz a legjobb az iskolának, az ott tanító tanároknak, diákoknak, akkor ezzel örömmel élnek.
Hogy lehet visszahozni 2 hónap szünet után a nagyobb diákokat az iskolába?
Először is azt kell elérni, jön az első probléma, hogy a legtöbb úgy ül az iskolapadban, mint hogyha jetlagja lenne, mint hogyha valami időeltolódásból csöppent volna oda. Lévén a nyáron a többség nem az este 8 órás lefekvést és a reggel 6-7 órás kelést preferálja. Úgyhogy ez a legelső probléma, amivel szembesülünk, és amivel foglalkozni kell. A másik dolog az pedig az, hogy praktikus módon, ugye ilyenkor a visszatéréskor akkor nagyon örülnek egymásnak, jönnek az élménybeszámolók, és hagyni kell őket megérkezni. Szerintem az egyik legfontosabb dolog ezen a héten az, hogy a diákok megérkezzenek az iskolába, álljanak át erre az időszámításra, éljék meg azt, hogy akkor ott vannak, együtt vannak újra, nem otthon ül egyedül, hanem egy zsibongó közegben van. Tehát nagyon sok minden megváltozik. És hogyha ezt megélték, és ott vannak, akkor utána meg el kell kezdeni velük tanulni, és meg kell nekik mutatni azt, hogy miért történnek ezek a dolgok. A tanulás, az egész, ami zajlik abban a fél évben, abban a tanévben, az azzal a céllal van, hogy te eljuss ide. És az neked azért lesz jó, mert. És hogyha a diák ezt megérti, akkor nem mondom, hogy azonnal rohan a tankönyve után is hirtelen 7 nappal át éve tanulni fog, de legalább érteni fogja, hogy miért történik a dolog, miért kényszerítik őt ebbe az egészen fura helyzetbe ahhoz képest, amit az előző 2-2,5 hónapban átélt.
De ilyenkor konkrét dolgokat kell mondani, hogy azért csinálod ezt, mert felvételizni fogsz 1 év múlva július 12-én, vagy ennél szofisztikáltabban is lehet beszélni neki, vagy mindenkinek, hogy?
Szerintem ez tanár a diákja válogatja. Tehát ahogyan el szoktam mondani, az oktatás ez egy személyre szabott dolog. Az egyik osztálynak így, az egyik diáknak így, a másik diáknak úgy. Ha van, akinek nagyon konkrétumokra van szüksége, akkor nagyon konkrétumokat kell mondani, hogy ez fog történni, ezért csinálják ezt az egész dolgot. De azt is, tehát kell egy hosszú távú célt láttatni a diákkal, hogy értse azt, hogy ez az egész dolog, ez nem ellene van. Mert egyébként ebben a mostani helyzetben, amikor belépett az iskolába, akkor azt érzi, hogy a világ szövetkezett ellene.
Rákényszerítenek egy drillt, ami 2 hónapig nem volt.
Tehát egy teljesen abnormális környezetbe bekerül, föl kell kelni hajnalba, és nem azt csinálhatja, amit eddig csinálhatott, hiszen most mennyire jó élete volt. De meglepő módon egyébként nagyon sok diák meg egyébként komfortos azzal, hogyha ha neki megmondják, hogy mit kell csinálni. Az ember azért alapvetően szereti azt, és ezt most valószínűleg, ha a diák hallgatja, köszönöm, hogy mekkora a körség, de hogy egyébként jó az nekünk, és kényelmes az nekünk, amikor megmondják, hogy mit kell csinálni. Most oké, hogy ennek a nyári szünetnek nem volt tétje, de hogyha ez most egy, nem tudom, 12. évfolyam érettségi utáni nyári szünet, amikor utána most úgy érkezik meg, és nem az iskolapadba, ahol segítenek, becsöngetés, órarendet kapok, és a többi, hanem neki most ott kell állnia, neki kell összerendezni az órarendjét, kitalálnia, hogy hogy áll össze, melyik tanárnál vegyen fel az órámat, és hasonlók is az egyetemi életnek, vagy akár a munkaerőpiacnak az összes problémája nyakába hullik, akkor rájönnek, természetesen utólag, hogy azért ez az iskola, ez a közoktatás rendszere, ez egy nagyon kényelmes és egy nagyon jó dolog volt.
Valószínűleg a 2 hónapos nyári szünet alatt is fejlődött a mesterséges intelligencia világa. A gyerekek látták, nem is gyerekek, fiatal felnőttek látták. Ennek az egész rendszernek a helye megvan az oktatásban? Biztos helye van?
Alakul a helye, de azt gondolom, hogy az egész mesterséges intelligencia világa is alakul. Tehát amit jelenleg látunk, a mostani helyzet, mostani megoldások, a mostani lehetőségek egész mások, már csak ahhoz képest, ami májusban volt, amikor, vagy júniusban, amikor abba hagytuk az oktatást, pedig eltelt addig 2-2,5 hónap. Tehát amikor a mesterséges intelligenciáról, mint olyanról beszélünk, akkor nem tudunk egy statikus dologról, hanem egy folyamatosan változó dologról beszélünk, és ez nagyon fontos itt az elején tisztázni. Azt gondolom, hogy van egy macska-egér harc, amiről nagyon jól tudunk, amiről beszélünk, vagy nem beszélünk, hogy a diákok ugye mesterséges intelligenciát használnak a házi feladatok megírása során, a tanár a mesterséges intelligenciára ilyenkor haragszik, és akkor van egy ilyen küzdelem, hogy most akkor meg tudom-e mutatni, hogy a diák most AI-t használt, vagy nem az adott témában. De ezt meg kell fordítani, és a mesterséges intelligencia helye az oktatásba, az valahol itt van, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan tudja eszközként a tanulást szolgálni, hogyan tudja segíteni a diáknak a megértését. Amikor itt a beszélgetés elején videókról, meg egyéb tartalmakról beszéltünk, hogy segítik a megértést, a mesterséges intelligencia is tudja segíteni a megértést. Csak itt elválik ez az egész dolog, mert a mesterséges intelligencia tud segíteni a megértésbe, és tudja helyettünk megcsinálni a dolgokat. Ezt egy videó nem tudta még. És ebben az esetben, ugye ez, amikor így elválik ez a két út, akinek és aki arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy segítsen neki a tanulásba, az fejlődni fog. Aki arra használja, hogy megoldja helyette a dolgot, az egy olyan áll valóságba kerül bele, amikor azt gondolja, hogy megcsinál dolgokat, de közben maga körül pörög, és egy helyben van, és nem fejlődik.
De ilyenkor eszközhasználati készségeket kell tanítani a diáknak, kritikai gondolkodást, vagy mértékletességet kell tanítani a diáknak?
A kritikai gondolkodás nagyon fontos. Anélkül nem tudunk leülni a mesterséges intelligencia elé, lévén miről van szó, egy szövegértési feladattal találkoznak a diákok. Beírom neki a kérdésemet, kapni fogok egy választ, ezt el kell olvasnom, vagy akár meg kell hallgassam, de meg kell értenem. És ez egy nagyon fontos nulladik lépés, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban meg kell értsem, hogy mi történt. Meg kell tanulnom a mesterséges intelligenciát jól használni, mert hogy nagyon sokban áll. A mesterséges intelligencia tulajdonképpen egy ilyen felerősítő eszköz. A jó kérdés, jó gondolatot felerősíti, segít abban, hogy még jobb legyek. A rossz kérdésre, a rossz promptra, arra rossz választ fogadni. Ergo, aki úgy indul bele ebbe az egész dologba, úgy kezd hozzá a mesterséges intelligencia használatához, hogy nem készül rá, nem foglalkozik vele, nem tesz bele elég erőforrást, az nem fog tudni kivenni belőle értéket.
Akkor először azt kell tisztázni, hogy mit akarok tőled, mesterséges intelligencia? Egyáltalán mondhatom azt, hogy tőled, mert ez egyfajta megszemélyesítés már, azt lehet, hogy félreviszi az embert. Sokan így használják.
Egyrészt lehetne erről nagyon sokat beszélni, hogy a mesterséges intelligencia ez egy eszköz, és nem egy személy, tehát hogy de nagyon sokszor, mivel kommunikálunk vele, emiatt egész egyszerűen nincsenek még a megfelelő igéink vagy szavaink erre, de ezt fontos tisztázunk, hogy egy géppel kommunikálunk ekkor. Ami szerintem egy álcája ennek az egész mesterséges intelligencia oktatási használatának, az a következő dolog, hogy úgy tűnik, és úgy próbáljuk eladni ezt az egész dolgot, hogy a mesterséges intelligencia mindent könnyebbé tesz, mindent megcsinál, mindenben tud segíteni, és így tovább. Tehát egy ilyen mindenben szuper illúziót kapnak a diákjaink. A probléma ott van, hogy mindenben akkor tud segíteni, ha megtanulom használni. És azáltal, hogy kapják ezt a médiából mindenhonnan érkező visszajelzést, hogy ez mindenben jó lesz, meg ez mindenben segít neked, ezáltal megpróbálja nagyon sok diák megspórolni azt, hogy erre tényleg időt és energiát belefektessen, hogy a saját javára tudja használni a mesterséges intelligenciát. Ahogyan mondtam, a rossz promptra a rossz választ fogok kapni. Ha nem tudom belevinni azt a tudást, azt a technikát, azt a megtanult skilleket, amivel olyan promptot tudok írni, amivel úgy tudom kérdezni a mesterséges intelligenciát, hogy ezzel fejlődjek, akkor nem fogok fejlődni.
De hogy lehet rávezetni a diákokat a mesterséges intelligencia korlátaira egy totális áramszünettel? Nem vagyunk olyan messzire tőle nyáron, majdnem megállt. Most előbb eljuthattuk volna akár oda is, hogy az akkumulátorok is lemerülnek, mobiltelefon nem működik, nincs mit hova beírni.
Szerintem ez ugyanaz a kérdés, mint a matematika oktatásban a számológépnek a kérdése. Annyiszor megkaptuk ezt a kérdést, hogy jó, de miért kell ugye megtolni a szorzótáblát, hogyha ott a számológép is ki tudja számolni helyettünk. És akkor jön ugye a másik oldal, hogy oké, de mi van, ha nincs nálad számológép, akkor is ki kell tudnod számolni, hogy... És valahol az igazság középen van. Tehát bizonyos gondolkodási képességekre szükség van. Ha én a mesterséges intelligenciát használni akarom, ahogyan elmondtam, meg kell tanuljam használni. És ez egy nagyon fontos probléma, és egy nagyon fontos pont, hogy a mesterséges intelligencia használatához nekem szükségem van valamilyen tudásra. És ezt a tudást, ezt például az iskolában tudom megkapni. A mesterséges intelligenciától megtanulni, hogy hogyan tudok mesterséges intelligenciát használni, ez egy kicsit egy ilyen farkába harapó kutya lesz, és nagyon sok esetben egy helyben toporgás fog ebből a helyzetből születni.
Úgy kell elképzelni végső soron, mint egy vésőt, azt is meg kell tanulni használni, hogy ne a tenyerembe menjen a vége. Ez is az, csak bonyolultabb rendszer, meg árammal megy.
Igen. Ez egy nagyon egyszerű, barátságos dolog. Arra van szükség, hogy tudjam, hogy hova kell nyúljak, és hogyan használjam.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematika tanára, a Jetter Prosuli szakmai vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fognak majd vele találkozni, ha oda föliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Nem kell külön keresgélni, se manuálisan, se egyéb segítséggel. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.